94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Több kis benzinkút korlátozta a kiadható mennyiséget gázolajból, egyeseknél teljesen el is fogyott a dízel, közölte a Népszava üzemanyagkereskedőkre hivatkozva. A Napilapnak egy Tolna megyei kiskutas elmondta, a MOL nagykereskedő árai 100 forinttal olcsóbbak a többihez képest, külföldről ezért nem is éri megrendelni. A MOL azonban 1000-nél is több kisebb benzinkút rendelését nem teljesítette legutóbb. A gázellátásnál nem számít fennakadásra a kormányfő, de szerint az árakban lehetnek problémák. Orbán Viktor hétvégén a digitális polgári körök debreceni állomásán az ukrán olajblokádra utalva úgy fogalmazott, nem vár bocsánatkérést Volodymyr Zelenszky elnöktől a fenyegető üzenete miatt, csak azt, hogy nyissa meg a barátság kőolajvezetéket. Hozzátette, a kormány továbbra sem enged a zsarolásnak. Úgy fogalmazott, van terve arra, hogyan védje ki a kijevi követeléseket, szerint az ukránok hamarabb fogynak ki a pénzből, mint Magyarország az olajból. Jelentősen megugrott a kőolaj ára ma a közel-keleti konfliktus eszkalációja és a hormuzi szoros körüli szállítási zavarok miatt, ami ellátási hiánytól való félelmet keltett a piacokon. A gyors áremelkedés megrázza a pénzpiacokat is, írják a gazdasági portálok. Miután meredeken emelkedik az olajára, Orbán Viktor összehívta a Védelmi és az Energiabiztonsági Tanácsot. A miniszterelnök szerint az ukrán olajblokád és a közel-keleti helyzet vezetett az olajár robbanáshoz. Donald Trump szerint az iráni konfliktus lezárultával a kőolaj világpiaci ára gyorsan visszaesik majd, erről közösségi oldalán írt az amerikai elnök. Emellett azt is hangoztatta, Irán bárkit is nevez meg új vezetőjének, az nem lesz hosszan a posztján, amennyiben ő nem fogadja el. Az iráni szakértők gyűlése aztán Mojtaba Hameneit választotta meg az ország új legfőbb vezetőjének, közölt az iráni állami televízió, ő a néhai Ali Hamenei ajatollah fia. Gyújtogatás eredményeként robbanás történt hajnalban a belgiumi Liga egyik zsinagógája előtt. Személysérülés nem történt, anyagi kár keletkezett, közölt a rendőrség. Az önkormányzat azonnal elítélte az antiszemita támadást. Ukrajna Magyarországon feltartóztatott készpénz és nemesfém szállítmánya visszaszolgáltatását követeli, közölt az ukrán külügyminiszter. Andrei Szibia szerint a magyar hatóságok kirabolták a páncélozott pénzszállító kocsikat, de a vagyon az Oscsat Bank ukrán állami banké, vagyis az ukrán adófizetőké. Ukrajna az Európai Unió pénzügyi és ellenőrző szerveihez fordul, amiatt, hogy a magyar hatóságok lefoglalták az ukrán állami tulajdonú Oscsat Bank egyik pénzszállítmányát. A bejelentést Andrei Pisnyi, az ukrán nemzeti bank elnöke tette közzé, aki szerint az intézkedés illegális volt, ezért a bank visszaköveteli a lefoglalt vagyont, írja a HVG. Független vizsgálatot kezdeményeznek az ügyben, amelyet egy nemzetközi cég végezne el. A külgazdasági és külügyminiszter szerint 3 napja nincsenek válaszok, így egyre erősebb a gyanú, hogy ez az ukrán háborús maffia pénze lehet. Miért mozgattak az ukránok Magyarországon 900 millió dollár és 420 millió euró készpénzt, mire használták azt és kinek az érdekében, mennyit költöttek abból Magyarországon, ismételte meg a kérdéseket Szijjártó Péter. Robert Fico holnap Párizsban tárgyal Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével az Ukrajnán keresztüli olajszállítás ügyéről. A szlovák miniszterelnök azt kéri majd, engedélyezzék a barátság kőolajvezeték sérülésének helyszíni ellenőrzését, és jelezte, Szlovákia szükség esetén kész átvenni Magyarországtól az Ukrajnának szánt uniós hitelblokkolását. Az ukrán-magyar határszakaszon 8812-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 20 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Új fejlesztésekkel bővült az ingyenes gondosóra applikáció, közölt a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook oldalán. Nyitrai Zsolt kifejtette, mostantól már lehetséges a helymeghatározás, a hangjelzéssel történő órakeresés, emellett az eszköz képes jelezni, hogy az idősek vegyék be a gyógyszerüket. A gondosórát már 1 millió ember használja, 85 ezer esetben mentett életet, és 800 ezer hétköznapi segítségnyújtást intéztek azon keresztül. Ismét megjelent a madárinfluenza a Kiskunságban. A fertőzést Kiskunfélegyházán egy 5000-es mullart kacsa állományban mutatták ki. A szárnyasokat leölik. A betegség az év elején először két szentesi gazdaságban jelent meg, majd az Alföld más részein. A közlekedés kivételével minden állami és magánágazatot érint az olasz szakszervezetek által mára meghirdetett általános sztrájk, amelyet a Nemzetközi Nőnap alkalmával a nemek közötti egyenlőségért tartanak. Az egésznapos munkabeszüntetés az egészségügyre, az oktatásra, a kutatásra is vonatkozik többek között. Végül az időjárásról. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett sokat süt a nap, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkült, a csúcshőmérséklet 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Kép más márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamévben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Barta Ildikó zeneszerzővel, a Miskolci Bartók Béla Zenei és Táncművészeti Szakgimnázium tanárával, a zenelmélet tanszak vezetőjével beszélgetek. Mivel régóta ismerlek, ezért tegező formában folytatjuk le egymással ezt a beszélgetést. Kezdjük beszélgetésünket pályafutásod elején, mert hogy zenész családba születtél. Édesanyád is, édesapád is zenész emberek voltak. Tulajdonképpen az anyateljjel szívtad magadba a zene szeretetét?
Igen, ez így volt. Édesapám 29 évig volt az egresi zeneiskola igazgatója, szolfér zenelmélet tanár, karvezető, karmester, zenekritikus, nagy bőgős zongorista, igazán polihisztor volt egész életében, rendszeresen írt zenekritikákat. Édesanyám pedig cselló művész volt, cselló tanár. Ugye rengeteget kamaráztak kiskoromban is, édesapám kísérte zongorán édesanyámat. Édesanyám szintén karvezető is volt, a mezőkövesdi Matyó kórust vezette, úgyhogy a kórus szeretete, a zene az valóban már fogantatásom előtt 9 hónappal is megkezdődött.
És áruljuk el a kedves hallgatóknak azt a kulisszatitkot, hogy a legjobb rendező az élet. A zenepalotában, a Kardos Pál teremben beszélgetünk, abban a teremben, ahol édesanyádról is láthatunk egy fényképet, pontosan azon a napon, amikor a névnapját ünneplik. Tehát minden összefügg mindennel.
Igen, én úgy érzem, hogy olyan, mintha fentről egyengetné a sorsomat, és megható belépni ebbe a terembe, mert mindig azt mondta nekem, hogy annyira szerette Kardos Pált, aki a kórusunkat alapította, és akivel 61-ben nemzetközi kórusversenyen első díjat nyertek, mindig annyira szorosan kötődött hozzá, és valahogy úgy érezte, minthogyha én Kardos unoka lennék az ő révén, és mondta, hogy koncerteim előtt sokszor gondolt rá, hogy Kardos Pál segítsen odafentről, és hogy én is azt a szoros együttműködést tudjam ugye a kórussal létrehozni, azokat a meghittő bensőséges pillanatokat, amelyben neki része volt.
3 éves korod óta foglalkozol zenével, és 9 éves korodban írtad az első művedet a Tenger címmel. Kimondani is különleges, ennyire szereted és szeretted a zenét mindig is?
Igen, mindig is. Pici koromban még nem tudtam beszélni, amikor már énekeltem, és egy hatalmas nagy papucsban, ugye édesapám papucsában ilyen kis osztinátót ütöttem a dalokhoz. Nagyon szerettem mindig is énekelni, és hát a tengerlátványa pedig egy meghatározó pillanat volt az életemben. Azt hiszem, hogy mindig kell egy olyan szépségnek, egy olyan természeti dolognak történni az ember életében, egy olyan találkozásnak, ami lenyűgözi, és elindít benne valamit, egy olyan inspirációt ad, amelyből aztán egész életében táplálkozhat.
Nem is volt kérdéses akkor, hogy zenei tanulmányokat folytattál, és zeneiskolában tanultál?
Igen, ez természetes volt. Édesanyám kezdett először csellóra tanítani, és emlékszem, hogy hát még olyan pici voltam, hogy nem lehetett kapni annyira pici csellót, úgyhogy kifejezetten nekem készítetett egy ilyen kis mini csellót.
Hol végezted a tanulmányaidat? Hova jártál iskolában?
Az Egressy Béni Zeneiskolába jártam, ugye alsófokú tanulmányokat ott végeztem, de akkor lehetőség volt arra, hogy volt előkészítő évfolyam, és már egy évvel hamarabb jöttem ide a Bartók Béla Zeneművészeti, akkor még szakközépiskolának hívták, tehát amikor 8-as voltam, én már ide jártam. Mégpedig Gál Karcsi bácsinál voltam hegedűs. Aztán az élet hozott egy olyan fordulatot, hogy egy egészségügyi probléma miatt abba kellett hagynom a hegedűt, és mellette párhuzamosan ez a szolfés vonzalom, ez pedig ugye az abszolút hallásomnál fogva kiskoromtól megvolt, és ez nekem inkább játék volt és élvezet. És miután édesapám segítségével, az ő felkészítésével megnyertem az országos szolfés és népdaléneklési versenyt 14 évesen, felajánlotta ugye az iskola, hogy akkor menjek át szolfész szakra, elmélet szakra, és aztán ez meghatározó irányba terelt engem, hiszen aztán utána a Zeneakadémián, ugye IETK szakon végeztem, iskolai énektanárképző szakon, zeneelméletből is szereztem a diplomát, karvezetésből, úgyhogy valahogy így az élet terelt, a Jóisten vezette az utamat, hogy mi a következő lépés. Egyébként talán volt egy pillanat, amikor így gondolkodtam, hogy a Zeneakadémiára menjek-e vagy sem. És emlékszem, hogy nagyon nagy szerelem volt számomra az olasz nyelv is, mert hogy volt egy időszak, amikor sokat feküdtem, és akkor Puccini operáit hallgattam, és annyira szerettem volna érteni, hogy vajon miről szólnak ezek az operák, és akkor az inspirált arra, hogy elkezdtem olaszul is tanulni, és akkor gondolkodtam, hogy az ELTE-re menjek-e olasz szakra, vagy a Zeneakadémiára. Végülis csak a Zeneakadémiára jelentkeztem, akkor bevallom abban a reményben, hogy hát, ha nem vesznek fel, és még itthon maradhatok anyukám szoknyája mellett. Elárulom, hogy azt súgta nekem a felvételi előtt, hogy rontsam el az írásbelit. Ez egy nagyon nehéz kérdés volt, mert ő szerette volna, ha itt maradok mellette. Az édesapám pedig mai napig, emlékszem, barackos csokoládéval készített fel ott át az ajtó előtt, az írásbeli előtt, és hú, mondom, most melyik szülőre hallgassak, ő pedig olyan büszke volt, hogy az alma máterébe felvételizek, és hát gondoltam, hogy az a szándékosan nem fogom elrontani, hát meglátjuk, hogy mit hoz az élet. Aztán persze bejutottam a második, majd harmadik fordulóba is. és végül is sikerült, úgyhogy azt elkezdtem. Mellette jelentkeztem az ELTE-re is, hogy szerettem volna vendéghallgatóként ott tanulni, és emlékszem, hogy a nemrégiben elhunyt Bárkai István tanárról azt mondta, hogy hát végül is engedélyezi, ha szeretném, de miután 41 órán volt, ő nem hiszi, hogy ezt valóságban meg tudnám oldani a kettőt együtt, úgyhogy végül is erről letettem, és aztán később már itt, amikor tanítottam, akkor jelentkeztem Szegedre a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolára, és ott végeztem el másoddiplomaként az olaszt.
Akkor minden tulajdonképpen találkozott a te életedben, mert hogy hála jó Istennek mind a mai napig zeneelméletet, szolfést tanítasz, és az olasz nyelv szeretete is megmaradt az életedben, hiszen nagyon jól beszélsz olaszul. 2014 egy csodálatosan szép év, ha arra gondolok, hogy mi ketten találkoztunk. És nem véletlenül találkoztunk, mert hogy akkor megszületett egy olyan csodálatos musical, amelynek az a címe, hogy Mandralénia. Abban az évben sokat hallhattak a Szent István Rádió kedves hallgatói erről a musicalről. Még a bemutatón is ott voltunk, és játszottunk a musicalből részleteket. Ennek a musicalnek te vagy a zeneszerzője. És annak ideig 2014-ben nyugodtan kijelenthetjük, hogy sikereket is ért el ez a musical. Mit mondhatunk el a történetéről?
Szabó Virág írta az eredeti regényt, amiből Izsó Angelika írt egy szövegkönyvet, és ugye ők megkerestek azzal, hogy szeretnék, ha én írnám meg a zenét, és emlékszem, hogy sokáig halogattam, és nem válaszoltam a kérésükre. Izsó Angelika a YouTube csatornámon hallotta a Válaszú című dalomat, és valahogy akkor úgy érezte, hogy azt a lelkületet képviselem, ami szerinte ahhoz a musicalhez kell, és akkor ezért kérték meg, hogy írjak. Hát az egy varázslatos időszak volt. Ugye 2009-ben kezdtem el írni. Tulajdonképpen akkor ott nyár elején megszületett néhány hét leforgása alatt az egész, mármint zongoraének verzióban, és aztán elkezdődött egy hosszú öt évnyi zeneszerzés és felvételek készítése.
És annak idején bemutatásra is került ez a musical. Nem véletlenül hoztam fel ezt a művet, hiszen szeretnénk újra felhívni a kedves hallgatók és mindenki figyelmét erre a musicalre. Akik most hallgatják ezt a beszélgetést, olyan jó lenne, ha újra bemutatásra kerülne, és újra a köztudatba kerülne a Mandralénia című musical, amelyből javaslom, hogy most beszélgetésünk folytatásában hallgassunk is meg egy részletet.
A varázsdalt szeretném ajánlani a kedves hallgatóknak, mert a visszajelzések alapján nagyon szeretik a hallgatók, és már azt is megtudtam, hogy többen, amikor valamilyen koncert felkérést kapnak, akkor első dalként ezt szokták énekelni, mert hogy erőt ad az embereknek, tulajdonképpen arról szól, hogy merjük megélni önmagunkat, és fessük meg a lelkünk legszebb színeit, és úgy érzem, hogy a hallgatók ettől erőt kapnak, úgyhogy most nagyon sok szeretettel ajánlom, egyébként pedig én éneklem.
Hallgassuk akkor a varázsdalt a Mandralénia című musicalből, itt a Szent István Rádióban.
Belülről érezd, de ilyen csodát csinál.
Beszélgetésünk folytatásában ejtsünk még néhány szót ezekről a nemzetközi sikerekről. A Találkozások című daloddal érted el ezeket a nemzetközi sikereket. Hogyan indult? Ha jól olvastam a történetet, a párod volt az, aki beküldte a pályázatot. Hogyan kell ezt elképzelnünk?
Ugye a mai világban már nagyon sok verseny online zajlik, és nagyon sok helyen ugye jeligével kell beküldeni, tehát a szervezőkön kívül senki nem tudja, hogy ki az, aki a dalt írta. Szóval ennek az volt a története, hogy a párom úgy érezte, hogy annyira rokon lelkek vagyunk az édesanyjával, hogy én át tudnám érezni azt a lelki állapotot, amiben ő volt 1973-ban, amikor is ezt a verset írta. Ő akkor úgy gondolta, hogy ez csak konkrétan annak a férfinek szól, ugye, akinek írta és a fiókjában hevert 50 évig, és aztán azt kérte tőle, hogy küldjön már nekem verseket, és valahogy pont ez volt az első, amit elküldött, és annyira megtetszett. Tényleg abban a pillanatban azt éreztem, ahogy elolvastam, minthogyha 20 éves önmagam írta volna a verset, és hogy én is ilyen lelki állapotokban voltam. És akkor karácsonyán az volt a karácsonyi ajándékom, hogy megírtam neki ugye egy ének zongorával, illetve aztán talán meg is hangszereltem, és akkor elküldtem neki karácsonyra. Az a lényeg, hogy elküldte Kanadába, és hát éjszaka ébresztett azzal, hogy hát megnyerted a versenyt. Hajnalban nem is tudtam, hiszen ugye időeltolódás volt.
Az egyik vasárnap hajnali 3 órakor ébresztett, olvasom az egyik ismertetőben. Mit éreztél akkor? Egyszerűen fel tudtad fogni?
Hirtelen akkor nem, és tudom, hogy nem is tudtunk visszaaludni, hanem ott hajnalig fel alá járkáltunk. Édesapám is annyira boldog volt, hogy nyertem, és tulajdonképpen először nagyon boldog voltam, utána meg egy izgalom lett úrrá rajtam, hogy mégis mi ez a verseny, és hogy gondoltam, hogy akkor ennek azért lesz következménye, és majd kell mesélni róla. És hát tulajdonképpen akkor döbbentem meg, amikor utána olvastam, hogy milyen fantasztikus emberek mondták azokat az egekig magasztaló dolgokat, tehát Grammy-díjas producerek, hangmérnökök, énekes dalszerzők, akik együtt dolgoztak, ugye Michael Jacksonnal, Britney Spears-el, szóval sorolhatnám rengeteg elismert előadóval, és hát mindegyik azzal kezdte, hogy hát elvarázsolta őket a hangom. Az sem volt utolsó szempont, ugye, hogy nyilván az előadásmód, persze elsősorban ez zeneszerző verseny volt, de mégis mindenki kiemelte, hogy mennyire megérintette őket a hangom, a magyar nyelven való előadás, tehát hogy szinte beleszerettek a nyelvbe, hogy átérezték azt, hogy miről szól a vers, akkor is, ha nem értették. Persze a párom elküldte az angol fordítását, úgyhogy nyomon tudták követni. Szóval nagyon érdekes, a párom a mai napig annyira boldog, amikor kap egy ilyen külső visszajelzést is másoktól, hogy ő nem véletlenül látta meg azt a csodát, és úgy érezte, hogy ezt a világnak el kell juttatni.
A vers címe Találkozások. Mit lehet tudnunk erről a műről? Miről szól?
Ez egy szerelmi történet, tulajdonképpen 3 reménytelen vagy a sors által megszakított találkozás. Mert először rózsa képében jelenik meg a szeretett személy, de ugye a hölgy elhagyja a rózsaágat és nem veszi észre. Aztán pillangó formájában talán szalad utána, de akkor sem éri el. Harmadszor, amikor már lányalapban megjelenik, gyönyörű szép metaforák vannak benne, akkor már szeretné elérni, de akkor a bosszút esküdik előnük az ég, így van a dalban, és sűrű fehér köd szakad a tájra, és tulajdonképpen hiába hívogatják egymást, a sors megakadályozza ezt a találkozást. Úgyhogy ez egy szomorú szerelmes történet, ugyanakkor meg szimbolikusan azért nem csak konkrétan a szerelemről, hanem egyáltalán bármiféle találkozásról, és a sorsról szól, hogy ugye akár pozitív, akár negatív értelemben lehetnek olyan találkozások, amik bizony valamilyen irányba terelik az életünket.
És ezt kellett neked zenébe foglalni, zenébe varázsolni, zenei hangok segítségével hallhatóvá tenni. Nagy kihívás volt ez?
Rögtön egy olyan ihletett állapotba kerültem, hogy kerestem egy olyan preparált zongorát, unakorda a neve, ami ilyen misztikus hangulatot sugalt, és valahogy azt éreztem, hogy nem is volt még ilyen dalom, amit majdnem, hogy suttogva énekeltem, vagy hogy maga a hangszerelés is nagyon visszafogott. Természetesen a végén a nagy drámánál azért kitör, de hogy egy olyan inkább befelé forduló, befelé síró, befelé megélő fájdalmat igyekszik. Ez nálam sosem tudatos. Tehát ez olyan, mint amikor a zeneszerzőkről utólag azt elemzik, hogy na akkor most ezt azért írta a szerző, mert én ezt nem szoktam eldönteni, hanem ahogy érzem, akkor az jön, és rögtön olyan hangszerhez nyúlok. Ez érdekes volt a musicalben is, hogy emlékszem, hogy ugye abban is volt például két szerelmes duett. Az első még reménytelen, a második pedig már, amikor már a két fél elkezdett közeledni. És utólag vettem észre, hogy amikor távol volt lélekben egymástól a pár, akkor mondjuk így egy tiszta kvintel zártam, tehát egy öt hangtávolságnyira volt a két ember egymástól, és a végén, amikor már közelebb kerültek, akkor meg egymásra simult, ugye egy terc hang közben, és most ezt mondhatnánk, hogy én szándékosan írtam, de nem. Saját magam is utólag vettem észre, hogy milyen érdekes, hogy zenében mennyire kifejeztem az érzelmeket. Igazából az szép, amit az ember tényleg visszajelzésként kap, vagy ahogy a világ más táján emberekhez eljut, és hogy végre fogják hallani különböző helyeken a dalomat, és hogy máshoz is eljut, ez a része csodálatos.
Megütötte a fülemet, hogy többször megemlítetted a Jóistent. A te személyes életedben érzed és tapasztalod a mindennapokban, a hétköznapokban a Jóisten támogatását és segítségét. Ezt teszem ki a szavaidból.
Igen, azt hiszem, hogy a zeneszerzést azért is szeretem annyira, mert az egy olyan különleges állapot, hogy olyan, mintha ő olyankor magához emelne. Tehát, mintha én kilépnék a személyes énemből, és valahogy kinyílnék felé, és én közeledek felé, ő felém, és valahogy egy olyan különleges találkozás ez is, hogy szinte kézzel tapintható a szobában egy annyira más állapot, hogy nekem talán ez egy olyan, lehet már azt mondani, hogy ez is tud akár függés lenni, hogy annyira szeretem ezt az állapotot, hogy folyton ebben lennék. Folyton alkotnék, folyton azt érezném, hogy ebben a különleges állapotban vagyok. De az életem minden területén én folyamatosan érzem a segítségét.
A zene önmagáért beszél, de szavakkal megfogalmaztad azt már önmagadnak, hogy mi a szépsége a te szakmádnak, a zeneszerzésnek, a tanításnak? Mi a szépség ennek a szakmának?
Hogy emelhetem a világot. Maga tanítás az egy csodálatos dolog, különösen ugye a kamaszkorosztály, akikkel foglalkozhatok. Ez egy nagyon nagy ajándék. Most is olyan csodálatos tanítványaim vannak, hogy én minden nap hálát adok értük a Jóistennek. Én köszönöm, hogy ajándékba kaptam őket is, taníthatom. Úgy gondolom, hogy ez egy kölcsönös tanítás, én is nagyon sokat kapok tőlük. És az ember egy olyan mintát adhat át. Az a szenvedély, ahogy én alkotok, és ahogy vezénylek, ahogy tanítok, ez így átragad rájuk. Tehát azt érzem, hogy amikor bejönnek akár fáradtan és elcsüggedve, különböző nehéz hatás éri ugyanúgy a fiatalokat, mint az idősebbeket, akkor ez a kicsi sziget, a zene lehetőséget ad számunkra, hogy kizárjuk a külvilág sötétségeit, és hogy egy sokkal fényesebb és szebb világot tudunk teremteni.
Barta Ildikó zeneszerzőnek, a Bartók Béla Zenei és Táncművészeti Szakgimnázium tanárának, a zeneelmélet tanszak vezetőjének köszönöm szépen a beszélgetést. További életedhez, munkádhoz jó egészséget és a Jóisten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Riportunk végén javaslom, hogy hallgassunk meg egy újabb részletet Szabó Virág és Barta Ildikó Mandralínia című műzikejéből. A virágéneket Barta Ildikó énekli.
Szomorodunk, szálladunk,
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi adásunk tartalmából. A jó Isten velünk van, úgy tűnik, még megmaradunk. Interjú Galvácsi Kovács Évával, a Washingtoni Magyar Katolikus Közösség társvezetőjével, fennállásuk 75. évfordulója alkalmából. Közepén ünnepelte fennállásának 75. évfordulóját a Washingtoni Magyar Katolikus Közösség. Ez alkalomból kerestük meg telefonon Galvácsi Kovács Évát, a helyi közösség vezetőjét, társvezetőjét, hogy számoljon be a megemlékezésről. Szeretettel köszöntelek a vonalban, Éva. Mi is egyben évfordulót ünneplünk, ezért a tegezés. Pontosan 20 éve ismerkedtünk meg Washingtonban. Szeretettel köszöntelek a Vatikáni Rádió vonalában.
Köszönöm szépen, Viki, én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
Jeles évforduló ez a 75. Valójában ezt köthetjük egy konkrét dátumhoz? Pontos ez a megállapítás?
Igen, 1951-ben érkeztek Washingtonba, a fővárosba, magyarországi piaristák, miután ott a szerzetesrendeket Magyarországon feloszlatták, és itt alapították meg az első állandó rendházat, amely utána észak-amerikai működésének a bázisa lett a piarista rendnek. Ez a washingtoni rendház nem csak a rendtagjainak képzését szolgálta, hanem fontos kulturális és vallási csomóponttá is vált itt a magyar katolikus emigránsok, itt élő magyarok számára.
75 év nagyon hosszú idő egy közösség életében. Viszont, hogyha összehasonlítjuk Cleveland vagy más nagy magyar közösségek történetével, ez, hát ha megengedhetjük magunknak, viszonylag rövid időnek tűnik. Mi az oka, hogy formálisan 1951-ben alakult meg a közösség?
Igen, valóban rövidebb idő áll mögöttünk, viszont a többi magyar lakta területekre, a keleti parton, és azt hiszem, hogy a nyugati parton is munkás emberek érkeztek már a 19. század végén. Ide nem. Itten talán a 30-as évek végén, 40-es években érkeztek egyetemi tanárok, esetleg diplomaták, de számottevő magyar lakossága nem volt a fővárosnak. Amikor a piaristák megérkeztek, akkor is csak értelmiségi emberek voltak, és ők túl kevesen is voltak, és nem volt igényük arra, hogy templomokat építsenek, mint ahogy az történt Clevelandban, meg New Jerseyben, New York államvárosaiban. Ezért aztán a szerzetesek köré gyülekező katolikus magyarok közössége csupán 51 után, az 50-es években alakult ki. Akkor szerveződtek így közösségé. Havi egy magyar mise volt, és mai napig is ugyanezt a hagyományt őrizzük és tartjuk.
Tekintsük át, Éva, ennek a 75 évnek a legjelesebb állomásait, a történetét.
Igen, kezdődött egy kis csoporttal az 50-es évek elején, majd 56-ban, akkor a forradalom után sokan érkeztek ide is, de akkor is főleg értelmiségi emberek, és akkor alakultak igazi közösségi, akkor lett bejegyezve, nevet is kaptak, Mindszenty Társaság volt egy ideig, aztán más név alatt működött, majdnem 55 évig. És hát akkor 2005 karácsonyán az akkori vezető hölgy elköltözni készült innen, és az adventi mise után az Agapén bejelentette, hogy nem lesz többet magyar mise Washingtonban, mert ő elköltözik. És történetesen pont azelőtt néhány hónappal érkezett Magyarországról, Budapestről két ferences atya, egyikük Bagyinszky Ágoston atya, aki elvállalta a novemberi misét, és elvállalta volna minden havi egy magyar misét. És akkor ennek úgy tűnt, hogy vége szakadt ennek a hosszú hagyománynak. Akkor az úgy alakult, hogy én megkérdeztem egy ugyancsak cserkész anyuka barátnőmet, hogy segít-e ezt valahogy folytatni. És egy címlistával a kezünkben hagytuk el ezt az ominózusnak vélt agapét, majd egy hónapos kimaradás után, pontosan 2006. február 3. vasárnapján indult újra, új név alatt, új bejegyzéssel, de hát a korábbi emberekkel a hagyományos havi egymise. Ágoston atya mellénk állt, és tulajdonképpen a közösség is mellénk állt. Segítettek helyszínt találni, ami úgy sikerült, hogy a Szeplőtelen Fogantatás bazilikában, ami tulajdonképpen Amerika legnagyobb katolikus temploma, ott kaptunk egy helyet, egy nagyobb kápolnát, és ott folytatódott a havi egy magyar misénk.
A piarista atyák meddig vezették a közösséget?
A piarista atyák azok vezették a 60-as évekig. Akkor aztán ők is szétszélettek, meghaltak, és valamikor a 60-as évek végén, mivel hogy itt helyben már nem volt magyar pap, New Jerseyből, Passaicból és New Yorkból jártak ide felváltva, ugyancsak piarista mustos atya és a ferences csorbadomonkos atya. De hát ők is idősödtek, és akkor hívták ki Budapestről a két fiatal ferences atyát, és így került aztán velünk kapcsolatba Bagyinszky Ágoston atya, és ő néhány év múlva aztán itt folytatta a tanulmányait Washingtonban, tehát ő itt lakott helyben nekünk, ő ezért 2015-ig állandó papunk volt.
Közben egy mérföldkőhöz is érkeztünk, mert a washingtoni Szeplőtelen Fogantatás bazilikában épült egy magyar kápolna is. A hívek, az egyház és az állam, magyar állam adományaiból.
Igen, 2015. augusztusában szentelték fel a kápolnát, de a mi helyszínünk megmaradt, mert az egy olyan pici kápolna, azt mondja a bazilika rektora, hogy az az utolsó, az altemplomba, több hely nincs, tehát mi kaptuk meg a legutolsó helyet. Olyan pici, hogy oda körülbelül 5 ember fér be, nem is lehet padokat betenni, tehát azt mi, hogy is mondjam, rossz kifejezéssel arra használtuk, vagy használjuk időnként, hogy rózsafüzért imádkozunk, meglátogatjuk. Most volt a tavaly a 10. évfordulója a kápolna szentelésnek, nagy szép ünnepi szentmise volt. Fábri Kornél püspök úr ide látogatott, ő mutatta be a misét. 2015-ben Ágoston atya visszament Budapestre, és mi úgy beleszoktunk ebbe a kényelmes állandóságba, és egyszer csak ott maradtunk pap nélkül. Akkor már az idős atyák már nem voltak, se New Yorkban, se Passaicban, és ez alatt a 10 év alatt kialakult a paphiány tulajdonképpen Amerikában is, és a Kárpát-medencében is. Tehát nem volt olyan könnyű minden harmadik vasárnapunkra papot szerezni. Akkor pont itt tanult Bona Richard atya Clevelandból a Katolikus Egyetemen, ő segített be, akkor megismerkedtem egész véletlenül Őrsi László atyával, aki akkor még aktív professzora volt a Georgetown Egyetemnek. Összebarátkoztam vele, és felajánlta, hogy ha mi vállaljuk a szállítását, akkor ő elvállalja a miséinket. És akkor, amikor tudott, mi elmentünk érte, elhoztuk, és elmondta a misét. Ha ő nem ért rá, akkor néhány évig itt volt Monsignor Forró József, vagy a vatikáni diplomata. Ő is kisegített minket. Akkor kisegített minket Csete Ivány atya Észak-New York államból. Nagyon sok jó papot ismertünk meg ez alatt az idő alatt. Bezárják a templomokat 20 tavaszán, de akkor Stefán atya, aki Németország Berlinből jött ide tanulni, őt már felszentelték, ismert minket, mert diakonus korában is látogatta a miséinket, és őt egy marylandi plébániához helyezték ki, és amikor újra nyitották a templomokat, meghívott minket, hogy legyen a misénk az ő akkori plébánia templomában, mert az egy nagy templom, és akkor még fennálltak ezek a megszorítások, hogy csak minden második padsorban volt szabad ülni, tehát attól tartottunk, hogy a kápolnában nem fog senki visszajönni, mert túl kicsi. Úgyhogy azóta ez volt, nem is emlékszem, hogy mikor nyitották újra a templomokat, de azóta itt vagyunk Maryland államban, az egy nagy templom, legalább 500 férőhelyes, nagy-nagy templom, nagy parkolóhelye van, tehát az sem gond a híveknek, és van ilyen közösségi termük is, jól elférünk, és mindenki megszerette ezt a templomot. Tehát itt megint van egy ilyen állandósági érzésünk, mert Stefán atyát utána elhelyezték más helyre, de ő ide visszajár minden harmadik vasárnap.
Érdekes általában véve a más magyar közösségek saját templomaihoz képest, hogy a washingtoni közösség végül is ilyen vándorközösség, és ez talán az előnye is, hogy nem kell megküzdenie templomainak elvesztésével, hanem dinamikusan alkalmazkodik az adott körülményekhez.
Igen, te azt mondod, hogy dinamikus, mi azt mondjuk, hogy állandó kihívással küzdünk, mert hol papunk nincs, hol helyszínünk nincs, de a Jóisten velünk van, úgyhogy megértük ezt a 20 évet, úgyhogy tulajdonképpen a közösségünk számban növekedett az utóbbi 2 év alatt, majdnem duplájára nőtt a mise látogatottság.
Ez lenyűgöző eredmény.
Igen.
Ahhoz képest, hogy általában mondjuk, amikor korábban is beszélgettünk találkozásaink alkalmával, vagy más magyar közösségek történetét is látva, azért 20 évvel ezelőtt nem volt ennyire derűs a jövőkép az adott közösségekben, hogy igen, még a jövőben is táplálni fogja új bevándorló közösség a régebbi közösség tagjait.
Igen, ezt köszönhetjük Forrai Tamás jezsuita atyának is, aki azt ajánlotta, hogy kérdezzük meg a közösséget, hogy van-e jövőképe, hogyan látjuk magunkat 5 év múlva. És akkor elkezdtünk egy beszélgetés sorozatot 2024. januárjában, és valóban így ezt vetettük fel, hogy akarunk megmaradni, és ha akarunk megmaradni, akkor mi a teendő? Hogyan tudjuk megvalósítani a közösségépítést? És 3 hónapon keresztül folyt ez a beszélgetés. Nem tudom megmagyarázni, de jöttek fiatalok, jöttek cserkészszülők gyerekekkel, jöttek követségi alkalmazottak is családostól, gyerekekkel, és akadt egy fiatal hölgy, aki elvállalta a gyermekfoglalkozást, és mise alatt van gyerekfoglalkozás. Akkor volt első áldozás. 4 első áldozás az utóbbi néhány év alatt. Bérmálás. Tehát úgy érzem, hogy élünk.
Ez valójában reményt ad a jövőre is, hogy növekednek a számok, a keresztelők, az első áldozás, bérmálkozás terén, ez mind azt mutatja, hogy a közösségben van életerő, és úgy tűnik, hogy jövőkép is.
Igen, és ezelőtt 2 évvel 3-an voltunk így társvezetők, hogy úgy mondjam. Mind a 2 társam kiesett, mind a 2 egészségi okokból, és tudtuk azt, hogy meg kell fiatalítani a vezetőséget, be kell vonni fiatalokat, úgyhogy egy munkatársam már volt akkor, tehát akkor a 2 régi munkatárs kiesett, 2 maradtunk, és jól dolgozunk egymással. A nagyon jó hír az, hogy néhány héttel ezelőtt György Cilinek hívják a munkatársamat. Került Cili mellé egy ugyancsak cserkész anyuka, és neki jó barátnője, úgyhogy ez is szépen kialakult. Tehát van remény arra, hogy valamikor én is vissza tudok lépni ebből az állásból, mert tulajdonképpen már egy jó néhány éve a nyarakat Magyarországon töltöm, és akkor is, aki távirányítva tudok munkát végezni. De alakul, szóval a Jóisten mellettünk van, és úgy tűnik, hogy még megmaradunk valamennyi ideig. Az asszimilálódást azt gondolom, hogy nem lehet elkerülni, de most még nem fenyeget.
Ennek a helyi magyar közösségnek érdekes szerepe van abból is, hogy ugye az Egyesült Államok fővárosában található, ahol a magyar állam nagykövetsége is van, számosabb a diplomáciai közösség, és más felekezetek is jelen vannak. A katolikus közösség milyen kapcsolatokat ápol ezekkel a valóságokkal?
Hála Istennek, nagyon jó testvéri kapcsolatban vagyunk a református gyülekezettel. Évente együtt imádkozunk, januárban van az ökumenikus imahét, akkor felváltva hívjuk meg egymást közös istentiszteletre, és el is járunk egymás istentiszteleteire. Nem csak azok, akik vegyes házasságban élnek, hanem mi például mind a 2 katolikusok vagyunk, és rendszeresen látogatjuk a református istentiszteletet, és náluk minden 4. vasárnap van az istentisztelet. Jó kapcsolatunk van a többi washingtoni magyar intézménnyel és a nagykövetséggel is. Nagykövetség katolikus alkalmazottai járnak, sőt, nem csak a katolikus, hanem református alkalmazott is jár a szentmiséinkre.
És ugye itt meg kell említenünk azt is, hogy a washingtoni magyar katolikus közösség betagozódik az amerikai magyar plébániák katolikus közösségek nagy hálózatába is.
Igen, mi bekopogunk mindenhova, és tartjuk a kapcsolatot Kis Barnabás atyával, aki a Magyar Katolikusok Püspökének az észak-amerikai delegátusa. Vele is jó kapcsolatunk van, és én elmentem a múlt ősszel a püspöki konferencia diaszpora találkozójára, tehát jelen vagyunk ott is. Számon tartanak itt Washingtonban, az Egyházmegye etnikai közösségek regiszterébe felvettek minket úgy, mint magyar közösség. Tehát itt számon tartanak etnikai közösségként.
Térjünk ki arra, hogy hogyan ünnepeltétek ezt a 75. évfordulót február 16-án?
Illetve 15-én. Csak úgy, hogy megemlékeztünk róla. Érdekes volt, hogy amit itt beszéltünk, azt felolvastam a mise után, még az áldás előtt, és utána nagyon sokan jöttek, és mondták, hogy ezt ki kéne küldjem, ezt, amit felolvastam, mert nem tudták, hogy ez így történt, nem tudnak róla. Legtöbbjük nem, nincs tudatában annak, hogy mitől vagyunk itt, és miért vagyunk itt, és hogy kerültünk ide.
Igen, hát ez nagyon fontos, ugye nem egy helyhez, egy templomhoz kötődtök, tehát így nehezebb talán megőrizni ezt a történelmi emlékezetet, de pontosan ezek az évfordulók lehetőséget adnak arra, hogy ezt a történetet felidézzétek, és továbbadjátok a fiatalabb nemzedékeknek.
Igen, igen.
Tehát az emlékezet megőrzése nagyon fontos.
Igen, nagyon fontos. És itt évtizedekről beszélünk, kevés évtizedről, nem úgy, mint a régi templomok, amiket még a 19. században, 20. század elején építették, nem beszélve a magyarországi, tudom, 1000 éves Pannonhalmáról.
Mit üzennél a jövőnek? Mi az a tapasztalat, amit átadnál a következő nemzedékeknek?
Hát az, hogy ne hallgassuk el, hogy katolikusok vagyunk, és van minden hónapban szentmise. Ha új emberekkel találkozunk, akkor ezt mondjuk el. a szórólapunkat, tegyük oda mindenhová, és ha valaki betéved a templomba, akit nem ismerünk, akkor szóljunk hozzá, mutatkozzunk be, fogadjuk őket szeretettel. És akkor elmegy a hírünk, hogyha válaszoljunk a levelekre, mert sok levél érkezik az én személyes e-mailemre is, meg a közösségi e-mailre is, hogy vagytok, hol vagytok, kit leszek Washingtonban 2 hónapig, van-e magyar mise? Igen, lakást keresek, segítünk. Tehát befogadók legyünk. Bízunk abban, hogy megmaradunk. Nem szabad elveszteni a reményt, és bízunk abban, hogy megmaradunk.
Galvácsi Kovács Évával, a Washingtoni Magyar Katolikus Közösség társvezetőjével készített interjúnkat hallották. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Hörös Sándor versei. Ars poetica. Örök létet dalodnak emlékezet nem adhat. Ne folyton változótól reméld a dicsőséget. Bár csillog, néki sincsen, hát honnan adna néked? Dalod az örök létből tán egy üszköt lobogtat, s aki feléje fordul, egy percig benne éghet. Az okosak ajánlják, legyen egyéniséged. Jó. De ha többre vágyol, legyél egyén fölötti. Vesd le nagy költőséged, ormótlan sárcipődet. Szolgálj a géniusznak, add néki emberséged. Mely pont és végtelenség, akkora, mint a többi. Fogd el a lélek árján fénylő forró igéket. Táplálnak, melengetnek valahány világévet, s a te múló dalodba csak vendégségbe járnak. A sorsuk örök élet, mint sorsod örök élet. Társukként megölelnek, és megint messze szállnak.
Vörös Sándor Ars Poetica című versét Galán Géza mondta el. Vörös Sándor költő, író, műfordító Szombathelyen látta meg a napvilágot 1913. június 22-én. Édesapja idősebb Vörös Sándor huszár tiszt, édesanyja Blaskovics Mária, nagyszeben és szerb családból származott. A szombathelyi reáliskolában végezte középiskolai tanulmányait, ahol az ismert nyelvész, tanár, költő, néprajztudós Pável Ágostonnál lakott. Mindössze 15 éves volt, amikor a Hír című labban megjelent első novellája az Egyszer régen. Szintén 1928-ban Karácsony Sándor közölte 4 versét ifjúsági lapjában, az Erőben. Költői felfedezése a Pesti Hírlaphoz fűződik, ahol 29-ben mutatkozott be. Az Öregek című verse Kodály Zoltán 1933-ban kórusmű komponálására ihlette. Felsőfokú tanulmányait a Pécsi Egyetem bölcsészkarán végezte, ahol esztétikából doktorált. 1939-ben jelent meg első verses kötete a Hideg van. A következő évben Baumgarten díjban részesült. Egyetemi tanulmányai végeztével Pécsen lett könyvtáros, majd 43-ban Budapestre költözött, 47-ben feleségül vette Károlyi Ami költőnőt. 48 és 56 között a hivatalos irodalompolitika elszigetelte, kirekesztette, kizárólag műfordításai és gyermekversei jelenhettek meg. 1970-ben Kossuth díjjal tüntették ki, fejelje a legnagyobb közönség sikerét a 72-ben megjelent Psziché című verses regényével aratta. 1989. január 22-én hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Urunk Jézus, te légy velünk, te légy előttünk. Urunk Jézus, te légy mögöttünk, te légy bennünk. Urunk Jézus, te légy alattunk, te légy fölöttünk. Urunk Jézus, te légy megengesztelődésünk, te légy békességünk. Urunk Jézus, állj jobbunkon és balunkon. Urunk Jézus, légy mellettünk, ha lefekszünk és ha fölkelünk. Urunk Jézus, te légy azok szívében, akik ránk gondolnak. Urunk Jézus, te légy azok ajkán, akik ránk gondolnak. Urunk Jézus, te légy azok ajkán, akik rólunk beszélnek. Urunk Jézus, te légy minden szemben, mely minket lát. Urunk Jézus, te légy minden fülben, mely minket hall.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!